Hello, mielőtt elindul a podcast, gyorsan hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy a Partizán döntően közösségi támogatásokból működik. Ha fontosnak tartod a munkánkat, csatlakozz te is. Ajánld fel nekünk személyi jövedelemadód 1%-át, és szállj be a finanszírozásunkba rendszeres támogatóként is. Így lesz a Partizán közös veled, független miattad. Számítunk rád. A részleteket megtalálod a partizan.hu/támogatás oldalon.
Sziasztok, ez itt a Semmi Kóla, a Partizán filmes kultúrtörténeti podcastja. Én Vas Máté vagyok.
Én Vida Kamilla.
A mai adásban a világ végéről fogunk beszélgetni, főképp arról, hogy hogyan képzelik el a különböző filmek és sorozatok, magát az apokalipszis bekövetkeztét, és hogy a történelem során a társadalmi fantáziában hogyan jelent meg a világ vége.
Nem azt mondtad, hogy egy temetés lesz?
Az lesz, a saját temetésünk, arra jöttünk.
Komolyan, bassza meg, meg tök szomjas is vagyok.
Adjatok már valamit, csak kóla van.
Kösz, jó, ez én szeretem.
Saját temetésén ne fogasson az ember.
Aha.
Na, ezt utána a kólába rohadnám.
Ugye szar.
Kamilla, neked van bármilyen személyes élményed a világ végével kapcsolatosan, ami megosztható lenne a hallgatókkal?
Amikor szerintem én 15-6 éves voltam, akkor nagy mémelés közepette vártuk a 2012-es világvégét, és arra is emlékszem, hogy Molnár Kristóf, aki most a 444 újságírója, az időtájt évfolyam társam volt a Janus gimnáziumban, és jó barátok voltunk. Ez egy pécsi gimnázium, oda jártunk, és kitaláltuk, hogy valahogy ilyen rituálisan fogjuk azt a 2021, tehát december 21-i időpontot tölteni, amikor is nem is tudom, hogy hány órára jelezték előre a maják a világ végét, de hogy akkor mi iskola után beültünk a McDonald's-ba, egy ilyen lakomával megünnepeltük, hogy túléltük. Arra is emlékszem, hogy mindez egyébként kb. Párhuzamosan futott az ilyen haha megalakulásával, ugye ott a keretszámokkal kapcsolatos tiltakozások, és Hoffmann Rózsa, és...
Akkor Hoffmann Rózsáról neked a világ vége az árukapcsolásod?
Igen, valahol találkoznak, igen, ott 2012 környékén.
És szerinted miért alakult ki média jelenség a 2012-es világvége várás körül? Miért pont ekkor?
Akkor tört be talán így még jobban, így a Facebook, főleg itt Magyarországon, és így a social médián keresztül ömlött az ezzel kapcsolatos babonás fake news meg az ezen való ilyen ironikus élcelődés, és én arra emlékszem, hogy igazából a Facebookon keresztül jött ez nagy mennyiségben, és akkor még ugye a Facebookhoz is más, hogy álltunk, tehát hogy a Facebook, meg a telefonozás, meg nem tudom, az nem azt jelentette, mint például most, hogy mondjuk azon keresztül is kell adott esetben munkaügyeket intéznem, vagy hogy egy ilyen állandó kapcsolattartási mód, ami olyan, mint hogy kapsz egy SMS-t, vagy hívnak a telefonon, hanem akkor az egy tininek az iskola után egy ilyen játékidőt is jelentett, hogy ott akkor, mint az MSN-en így megnézzük egymást, mik vannak a másiknak a hírfolyamán, ami akkor szerintem nem is így hívták, hanem talán falnak, meg hogy mik az új legviccesebb dolgok a 9gag-en. Akkor röhögtünk ezen, pár év kellett hozzá, hogy ez megváltozzon, és egy jó, persze nyilván nem az lesz, hogy a maják megjósolják, és akkor na bum neki, ezért minden felrobban egyszerre, de hogy azóta ez sokkal kevésbé vicces, és sokkal közelebbinek érzi egyébként a felnövekvő generáció a világ végét, és ennek a különböző lehetséges módozatait, akár a klímaváltozás okán, akár valamilyen háborús konfliktusnak az eszkalációja okán, szóval, hogy szerintem ma már nem lehetne egy ilyen jelenséget ekkora, nem tudom, humorral kezelnie a médiának.
Az az attitűd, ami hozzám elért, ez leginkább az volt, hogy erről egy folyamatos beszéd van, és mivel egy folyamatos beszéd van róla, és hiába nem, abból a szempontból nem állító jellegű, hogy akkor ez fog történni, hanem hogy azt állítják, hogy ez bekövetkezhet, de közben meg ott van a lábjegyzet, meg a kikacsintás, hogy jaj, hát igen, maják jósolták meg, és akkor ezt mások meg komolyan veszik, tehát most ezért beszélünk róla. Szóval, hogy ami biztos, hogy fontos tényező volt, a közösségi média, az, hogy már van YouTube, hogy lehet ezt mémelni, és hogy így túl tud terjedni a, hát a Blikken túl menően is lehet ezt valamilyen szempontból így a közbeszéd részévé tenni, és ami még nekem mondjuk egy ilyen érdekes szempont az az, hogy 2008 után vagyunk, szóval, hogy van egy gazdasági megrecsenés, egy elbizonytalanodás, egy valamilyen szempontból pesszimistább jövőkép, amire fel lehetett húzni ezt a világvége várást, hiszen ez az egész nem 2012-ben történt, hanem már 2008-2009-ben elkezdenek cikkezni arról, hogy akkor arra várható. Szóval, hogy így amit kontextusként érdemes mögé pakolni, ez tényleg inkább az, hogy 2006-ban elindul a YouTube, a Facebook is sokkal inkább felfut, meg az összes közösségi médiás platform, és emellé pedig becsúszik egy, hát egy olyan jellegű krízis, ami hirtelen nagyon sokakat érint. Könnyebb elképzelni a világ végét, mint a kapitalizmus végét. Ez az állítás Mark Fisher brit kultúrakutatótól származik. Te egyetértesz ezzel az állítással, vagy a kettő közül neked melyiket könnyebb elképzelned és miért?
Nem biztos, hogy szó szerint kell érteni ezt az állítást, hanem inkább szimbolikusan. Szerintem nehéz elképzelni a világ végét ugyanúgy, ahogy nehéz elképzelni a semmit, mert a világ végében meg a semmiben nincsen ugye képzelet, vagy nem tudom, tehát akkor ez egy ilyen ellentmondás valójában. Szóval, hogy ha szó szerint értjük a kérdést, akkor nem tudok rá válaszolni, de azt értem, hogy az az üzenete ennek, hogy valójában a kapitalizmus és az ahhoz kötődő működések, nem csak a gazdasági működés, hanem ami erre kulturálisan ráépül, ami az életmódunkat meghatározza, mint a kapitalizmusból következő, hogy mondjam, életmódszokások. Ezek annyira alapértelmezetnek vannak véve a mai kultúrában, annyira nem megkérdőjelezhetőek, annyira nehezen gondolható el úgy a világ, hogy nem ezek a szabályok alakítják az életünket, és nem abban az elvárásrendszerben próbálunk teljesíteni, vagy próbálunk boldogak lenni, ami a kapitalizmusból következik, hogy ezért tényleg valójában nehéz elképzelni egy olyan világot már, ami kapitalizmus nélkül működik, vagy egy másik gazdasági rendszerben működik, pedig volt a történelemben példa arra, sőt, elég hosszú időszakon keresztül volt arra példa a kapitalizmus, hogy nem annyira régi találmány, hogyha az emberiség teljes történetét nézzük, mégis annyira mélyen bele van ivódva az életünkbe, hogy valójában ezt jelenti ez a mondat.
De hogyha mondjuk a szó szerintiség felé megyünk el, mert nyilván ez képletesen értendő, meg jelképesen értendő, de hogyha szó szerintiség felé megyünk el, akkor mi az, amit hamarabb el tudsz képzelni? Az, hogy minden véget ér, nincs semmi, vagy pedig azt, hogy valami úgy ér véget, vagy ami eddig ismert, az úgy ér véget, hogy valahogyan másféleképpen folytatódik, vagy hogy kiforja magát valami egész. Szóval, hogy az egész mást, vagy az eddiginek a végét könnyebb neked mondjuk így elképzelni. Úgy, hogyha mondjuk ez másodpercek kérdése. Mi az, ami bevillan?
Az villan be, hogy nem mondhatom azt, hogy könnyebb elképzelnem azt, hogy mindennek vége van. Mert, és hogy azért mondom azt, hogy nem mondhatom azt, mert van egy ilyen magamra erőltetett ilyen reményteli jövőbe nézés, hogy egyszerűen nem állhatunk úgy a világhoz, hogy nem hiszük el, hogy megváltoztatható, mert akkor nem lesz megváltoztatható. És hogy ezek az ilyen önhazugságok szükségesek ahhoz, hogy egyáltalán egy minimális lépéssel közelebb lépjünk ahhoz, hogy de a gazdasági rendszer emberi akarattal, politikával megváltoztatható valójában a kezünkben van ennek a lehetősége. Ez nem egy természeti törvény, ami ellen nem lehet tenni, és hogy ahhoz, hogy nyilvánvalóan kis esélye van annak, hogy ez megtörténik a közeljövőben, de ha nem is hiszük el, hogy ez megtörténhet, akkor azt gondolom, hogy még kevesebb eséllyel történik meg. Ezért az a válaszom, hogy de én inkább azt tudom hamarabb elképzelni, hogy egy kapitalizmus nélküli világ egy nagy változás legyen, és úgy folytatódjon tovább az emberiség történetel, mint az, hogy vége legyen a világnak, de mondom, hogy ez nem biztos, hogy egy ilyen, nem biztos, hogy független attól, hogy én ezt akarom gondolni, és nem biztos, hogy azonnal bevillanna, hogyha nem lenne bennem ez az ilyen magamra erőltetés, mint amikor például, ha most ezt ahhoz tudnám hasonlítani, hogy nem tudom, beosztják a Harry Potterben a házakba a diákokat, és hogy lehet, hogy Harry Potter jobban illeszkedne, nem tudom, személyiségjegyeit tekintve a Mardekárba, de nem akar oda tartozni, és a döntése nyomán végül is a Gryffindorba kerül.
Magából a tételmondatból az a kérdés következne, hogy melyiket könnyebb elképzelni, de te meg azt mondod, hogy nem szabad elképzelni, hiszen van attitűd, van önkontroll, meg van döntési lehetőség, hogy valamilyen szempontból az, hogy mit lehet elképzelni, az kontrollálható, vagy valamilyen szempontból...
Kontrollálandó, igen.
Kontrollálandó, vagy valamilyen szempontból ezzel is van munka napi szinten, hogy mi az, amit megengedünk magunknak, mint fantázia.
Abszolút, igen. De miért, te hogy vagy ezzel?
Hát az én esetemben sokkal hamarabb villan be az, hogy az, ami eddig ismert, az megszűnik nem lenni, mint az, hogy dolgok másmilyen módon kezdenek el működni. Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mit köszönhetünk a világ végének, egész pontosan az apokalipszis jeleinek a fürkészésének, és ebben a segítségünkre Johannes Fried, egy német középkor kutató lesz. Neki van egy magyarul is olvasható Hány nap még a világ című kötete, és ez azzal a feltételezéssel él, hogy a modern tudomány megszületésében egy előzményként igen jelentős szerepet játszott az, hogy a középkor folyamán megállás nélkül kellett kutatni különböző eszközökkel azt, hogy maga a végítélet mikor fog bekövetkezni, ennek milyen jelei lesznek, és ez vonta magával egyrészt a grammatikának a fejlődését, hiszen magát a különböző szövegeket is egészen alaposan át kellett vizsgálni, szóval magyarázni kellett, értelmezni kellett a különböző szövegeket, és ezen túl a matematikában, az asztrológiában, a meteorológiában, szóval így mindenben valamilyen szempontból egy...
Fejlődés.
Hát egy valójában igen, szóval, hogy így magukat, az eszközöket, a megfigyeléseket tökéletesíteni kellett pont azért, mert egyszerűen megvolt a világ vége várás, vagy inkább annak a tudata, hogy mindenki a végidőben él, bármikor bekövetkezhet a végítélet, de hogy ez a bármikor, ez nem bármikor lesz, hiszen lesznek jelek, amiket értelmezni lehet, tehát valamilyen szempontból ez nem a maga hirtelenségével fog bekövetkezni. Tehát igazából nem azért kutatták ezeket a különböző jeleket, vagy nem azért tökéletesedett maga a matematika, vagy mondjuk a csillagjóslás, hogy megszülessen a modern tudomány, szóval nem volt egy ilyen típusú szándékosság ebben, és hát magának a Friednek az a teóriája, hogy annak ellenére, hogy nem ez volt a szándék, valamilyen szempontból mégiscsak ez lett belőle. Szóval, hogy megvan ennek a hipotézisnek a provokatív éle. A Szerb Horváth György fogalmazta meg a kötetről írt recenziójában, hogy úgy van megírva az egész kötet, mint hogyha egy nyomozás követnénk végig. Szóval minden összefügg az apokalipszissel, ami igazából nem is feltétlenül úgy jelenik meg a középkorban, mint hogy minden elpusztul, minden véget ér, hanem valójában minden, ami addig rejtett volt, ami hamis volt, ami nehezen kiismerhető volt, az utána ismert lesz, meg hogy valamilyen szempontból mindentől elszeparálásra kerül, a helyére kerül, megítéltetik, szóval maga az apokalipszis az sokkal inkább szól az igazságról, annak a kiderültéről, meg a mindenki számára megtapasztalhatóvá válásáról, mint arról, hogy minden, ami ismert, az így megszűnik létezni. Persze, valamilyen szempontból minden, ami ismert, véget ér, de ez a végetérés sokkal közelebb áll ahhoz, hogy minden, miután próbára tétetett korábban, azután megmutatja a valódi természetét. És a posztapokaliptikus filmeknek a zsánere is valamilyen szempontból eljátszik ezzel a gondolatkörrel, hogy amikor minden intézmény megszűnik, amikor minden, amit ismertünk keretrendszerként, például igazságszolgáltatás, stb., az állam, az már nincs, akkor valamilyen szempontból próbára tétetik, és megmutatásra kerül, vagy megtapasztalhatóvá válik igazából az, hogy közösségek hogyan szerveződnek, ki mire képes, mikor szükséges az erőszak, indokolható az erőszak, mi az ember igaz természete, vagy kit, mi, mire késztet, kényszerít, hogyan folytatódnak tovább a dolgok, akkor, amikor már valójában nem is az, hogy így véget értek, hanem belekerültek egy olyan fázisba, állapotba, ami egyszerre a véget értek a dolgok az eddigi formájukban, de hogy igazából most vagyunk valaminek a kezdetén, tehát igazából nem csak a vég van megjelenítve, hanem az is, hogy most minden kezdetleges, most minden kiforróban van, most minden képlékeny. Szóval valamilyen szempontból ez a kettő egybe van sűrítve.
De egy kicsit a korábbi gondolataidhoz visszatérve, azt szerintem nem csak a világvége jelenség, vagy a világvége várás kapcsán egy igazság, hogy olyankor csomót tud tanulni az emberiség, vagy új információkra tesz szert, vagy fejlődik, hanem kisebb válságok esetén is ugye ez történik, ha csak belegondolunk, hogy mi történt a COVID esetén, és ez amúgy jellemző szerintem az ilyen típusú helyzetekre, hogy akkor valójában saját teljesítményükön talán felül is tudnak produkálni közösségek, kiderülnek rejtett képességek, amikre addig nem volt szükség.
Igen, már mondjuk a krízis az nem csak össztársadalmi szinten, hanem személyes szinten is valójában nagyon sokszor arról szól, hogy igazából kérdéseket kell feltenni, vagy valamilyen szempontból van egy adott helyzet, ahol még lehet, hogy nem megfogalmazható az adott kérdés, de minden esetre a megoldásához mégiscsak kérdés feltevésre van szükség. És azért, hogy mondjuk ez a Fried által megfogalmazott világvége várás, mint tudományos forradalomnak a hosszú-hosszú előzménye az sokkal konkrétabban elképzelhető legyen. Itt tényleg arról van szó, hogy csillagok megfigyelése, szentírásnak a magyarázata, és ehhez mérten rengeteg számításnak az elvégzése. És a számításoknak az elvégzéséhez, meg tényleg magának az egész természetnek, mindennek a megfigyelése, meg így a megfigyelésbe való bevonására van szükség. Szóval, hogy egy ilyen széleskörű és soha véget nem érő vizsgálódásról és párbeszédről van szó, hiszen maga a világvége az újra meg újra elmarad. Mindig az bizonyosodik be, hogy az adott számítás valamiért nem volt elég pontos, tehát korrigálni kell, tehát még egyszer neki kell esni. Azt szerintem nem egy elhanyagolható szempont, hogy tényleg arról van szó, hogy rengeteg tudós mindenkorban egyébként rendelkezik különböző hitekkel, ami nem muszáj, hogy vallásos hit legyen, egyszerűen csak vannak meggyőződései, amiket nem biztos, hogy a tudomány eszközeivel tesztelni lehet, viszont ezek a meggyőződések, hitek meg visszahatnak arra, ahogyan ők magát a tudományt, vagy valamit, ami adott korban aként van elfogadva, vagy annak látszódik, művelik, és például a Newton esetében is arról van szó, hogy ő nem csak azzal foglalkozott, hogy most gravitáció és hasonló dolgok, hanem alapvetően alkímiával, apokalipszissel, szóval olyan jellegű dolgok is az érdeklődési körébe beleestek, és így nagyon masszívan szánt az energiáiból ezekre is, nem csak arra, ami mondjuk így az, amit most tudománynak gondolunk, vélünk nagyjából konszenzuálisan, vagy legalábbis amit mondjuk a közoktatás, vagy egy fizika tankönyv akként ismer el, akkor, hogy leszűkítsük ezt az egész kérdéskről. Szóval, hogy a fizika tankönyvben nyilvánvalóan, ami bevonult Newtonból, az nem az ő apokalipszissel, alkímiával kapcsolatos meggyőződései, vizsgálódásai, viszont hát az adott emberhez, az adott korhoz, az adott történeti valósághoz ezek is mind hozzátartoztak. És azért, hogy elképzelhető legyen, hogy a világvége váráshoz hogyan képezhette a mindennapok részét a középkorban, hoztunk egy rövid részletet is, mégpedig IV. Luxemburgi Károly császár önéletrajzából, ez egy 14. században született szöveg. Nem sokkal ezután történt, hogy egyszer a sógorunk reggelizni hívott meg minket másnapra. Napkeltekor egy katona ébresztett az álmunkból, és azt mondta, Uram, kelj fel, itt a végítélet napja. A világ tele van sáskákkal. Felkelvén lóra szálltunk, és siettünk, hogy lássuk a sáskahat kiterjedését. Egészen Pulkaóig lovagoltunk. A sáskahat hosszúsága 7 mérföld volt, a szélességét azonban egyáltalán nem tudtuk megállapítani. Hangjuk a tömeg morajló zúgásához volt hasonló. A szárnyukon, mintha fekete betűk lettek volna, és olyan sűrűségben tömörültek, mint a hó, és a napot nem lehetett látni tőlük. Nagy bűz áradt belőlük. A sáskák tömege részekre szakadt, egy részük Bajorország felé, másikuk Franciaország és Lombardia felé haladt, a többi az egész földkerekségre. Gyorsan szaporodtak, két sáska egyetlen éjszaka alatt 20, vagy még annál is több utódot nemzett. Kicsinyek voltak, de gyorsan növekedtek. 3 éven át lehetett velük találkozni. Ekkor 2 hónap alatt meghalt a húgunk és a sógorunk, az osztrák herceg. Így őket nem láttam többé. Engem az ragadott meg ebben a részletben leginkább, hogy olyan, minthogyha az egyetlen értelmes és értelmezhető viszony a világ végéhez az lenne, hogyha bejelentik, hogy itt van, akkor elmész és megnézed. Megtekinted a világ végét.
Igen.
És itt is valójában elmerül a részleteknek a leírásában, hogy milyen irányba haladtak a sáskák, milyen hangot adtak ki, milyen volt a szaga ennek a tömegnek, ami magát a végítéletet is hozhatta volna magával, és még az is megfigyelésre kerül, hogy a szárnyukon, minthogyha fekete betűk lettek volna. Szóval nem csak az van, hogy a sáskák megjelenése egy végítélet jeleként értelmezhető jelenségkör, hanem alapvetően magán a jelen is jelek vannak, szóval engem ebben az esetben az foglalkoztatna, vagy hogyha kérdéseket lehetne feltenni a forrásszerzőjének egy interjú helyzetben, akkor ami mindenképp érdekelne az az, hogy mi volt ez az írás a sáskáknak a szárnyán, vagy hogy egyáltalán ez bármilyen szempontból olvasható írásnak minősül. Mert ugye, hogy mintha fekete betűk lettek volna. De ugye, ami bármi is volt megírva magukban a sáskákban, vagy a sáskák által, ami mindenképpen bekövetkezik, mint következmény az az, hogy meghal a húga és a sógora. A sógora, aki még a sáskajárás előtt reggelizni meghívta magával. Szóval valamilyen szempontból, ha nem is a világ ér véget, de valami elveszítésre kerül a világ végeként is értelmezhető jelek által, szóval ez benne van magában a forrásban, az önéletrajzban. Nem nyíltan kimondva, de éreztetve. tekintsünk meg.
Jó,
egy-két világ végét.
Az első az a Sirát, vagyis a tánc a sivatagban. Szerintem itt nem teljesen egyértelmű, hogy miért hoztuk ezt a filmet a világvége témaköréhez. Úgyhogy kicsit vázoljuk fel szerintem a cselekményt, hogy akkor világosabb legyen. Az alaphelyzet, hogy adott egy apuka, aki keresi az eltűnt lányát, ezt egyébként a kisfiával együtt teszi meg, barangolnak mindenfelé a sivatagban, nem teljesen céltalanul, hiszen azt lehet tudni, hogy valószínűleg az ő lánya előszeretettel járt ilyen kietlen helyeken szervezett rév bulikra, ahol eltűnt, vagy ami után nem ment haza, és próbálták megkeresni, és ezt a tippet kapták, hogy ilyen rendezvényeken esetleg előfordulhat. És akkor az édesapa a fiával elmegy egy ilyen sivatagban tartott táncos bulira, ahol megpróbál fotókat osztogatni, meg kérdezősködni, hogy nem látták-e a gyerekét, és hát nem, és a bulinak hamar véget is vett egy ilyen katonai akció, de ott kvázi összehaverkodik, vagy aztán túlzás, de hogy megismerkedik egy társasággal, akik azt mondják, hogy ők tovább mennek egy másik bulira, ahol szintén van esély rá, hogy ott ez a lány megtalálható, és akkor az apa úgy dönt a kisebbik gyermekével, hogy követi ezt a társaságot, és erről az útról, meg erről a közös keresésről szól igazából maga a film, ilyen elég kietlen tájakon, ahol elég nehezen lehet közlekedni, és nyilvánvalóan félni is kell a hatóságoktól, akik ugye ott szétverték az előző bulit. És hát igen, az, hogy milyen viszony alakul ki az apa és a között az ilyen ezekre a rendezvényekre járó társaság között, az a filmnek az egyik ilyen fő kérdése, vagy hogy ők hogyan találnak mégis közös célt, vagy ez a cél hogyan formálódik át egy ilyen céltalan keresésbe, mert ugye itt egybefonódik két ilyen alműfaj, az egyik a jól ismert eltűnt gyerek keresése, ugye ennek vannak elég híres, meg ilyen filmtörténetileg abszolút jegyzett példái, az apa elindul megkeresni a lányát. Igen, másrészt pedig a buli, amit keresünk, de nem találunk oda, vagy nincs is buli, vagy ez is szerintem egy ilyen izgalmas alműfaj.
Hát hiszen amúgy az van, hogy polgárháború tört ki Marokkóban, szóval igen, maga a katonaság az feloszlatja azt az illegális révet.
Igen.
De nem azért már, hogy az egy illegális rév, hanem, vagy hát a maga a kiváltó ok, indok az az, hogy polgárháború van, és valamilyen szempontból nem lehet tudni, hogy ez a konfliktus, ez mennyire lokális, és mennyire az van, hogy belobbant a gyufa, és akkor lángra kapott az egész térség, vagy maga a világ. Szóval, hogy itt lebegtetve van, hogy ez valamilyen harmadik világháború-szerű geopolitikai konfliktushoz kötődik.
De az, ugye nem derült ki.
Hát nem, hiszen a sivatagban vagyunk, igen, ahol a kezdeti bulin túl, akiket látunk, akikkel találkozunk, az tényleg ez a kényszerűségből összeverődött társaság, ahol a Sergi López által játszott apuka, meg a fia, ők öltözködésben, attitűdben, még a járművükben is, minden gesztusuk igazából így azt üzeni, hogy ők egy polgárosultabb világnak a részei, akikhez megcsapódnak, ott meg inkább az ebből a világból kivonódó, valamilyen szempontból azzal részben szembenálló, vagy ha nem is szembenálló, de annak a perifériáján lévő karakterekről van szó, de hogy így minden esetre szerinted maga a lány bármilyen szempontból akarja, hogy megtalálják? El van ő veszve? Erre ugye nem ad választ a film.
Hát de arra se, hogy éle, ugye?
Hát arra se, hogy éle. Mert ugye itt egy keresés narratíva van, amire eleinte könnyű rákapcsolódni, hiszen egyszerűen nagyon magától értetődőnek tűnik az apukának a célja, csak utána kezd el bonyolódni azáltal, hogy hát például a révereknek a társaságában van egy fickó, aki az Esteban nevű kisfiúnak a kérdésére elmondja, hogy ő sokkal jobban szereti a vérszerinti családjánál a választott családját, tehát ezt a társaságot, akikkel utazik, akikkel együtt van. És nem arról van szó, hogy ő el van veszve, meg hogy valamilyen szempontból persze meg lehet fogalmazni, hogy ő kivonult, de...
De azt is lehet mondani, hogy, hát, hogy valójában döntött, és igen, a szabad akaratával élt, és hogy ő ezen a formán boldog, hogy kivonul az adott keretek közül.
Hát meg nem csak a hiány felől lehet nézni ezeket a karaktereket, ami mondjuk ki van hangsúlyozva azáltal is, hogy több mindenki végtag hiányos, hol a lába, hol a karja hiányzik, de hogy, és akkor ebből is meg lehet tenni olyan következtetéseket, hogy lehet, hogy veteránok, lehet, hogy ez vagy az érte őket, és ezért vannak most itt a sivatagban, mert csak hogy ezt az ilyen veterános vonalat vigyen végig, bevonultak, vagy besorozódtak, utána meg kivonultak, de hogy ez a kivonulás, ez meg nem feltétlenül egy, hát igen, a, nem tudom, a, lehet, hogy a háborúnak a hiányában vannak, voltak, de hogy ez milyen szempontból hiány, vagy hogy melyik szemszögből lehet így azt megfogalmazni, hogy nem inkább arról van szó, hogy ezek nem elveszett emberek, hanem emberek máshol találtak magukra, ami meg mondjuk az apának a karaktere felől meg idegen, értetetlen, meg valamilyen kívül létet, valamilyen periférián létet feltételez, és ugye a lánya is ennek a világnak a részévé vált, és igen, lehet, hogy magáról, a családról, vagy arról a világról lemondott, vagy azzal valamilyen szempontból szemben áll, amit a család a világ keretrendszerében értelmezni tud.
Igen.
De hogy meg kell-e találni valakit, aki valójában lehet, hogy magára talált már, csak hogy ez a magára találás, ez meg valamilyen szempontból elfogadhatatlan, értelmezhetetlen, meg csak mondjuk kivonulásként, elszakadásként, nemet mondás, szóval ilyen negatív dolgokként kerülnek értelmezésre. És mondjuk és innen nézve már nem feltétlenül arról van szó, hogy ő a lányát keresi, hanem egy olyan ember akar találkozni egy másik emberrel, akinek meg lehet, hogy megvannak a saját szemszögéből nagyon is jól értelmezhető okai arra vonatkozólag, hogy így miért van ez a távolság. És innen nézve már nem olyan magától értetődő, hogy miért kell ezt a távolságot mindenképpen legyűrni, miért kell pont abban a marokkói sivatagban tartott révpartiban ott lenni, ahol ott van az a számodra fontos személy, akit lehet, hogy valamilyen szempontból te taszítottál el magadtól, vagy hogy az a világ, aminek te a részét képezed, vagy amihez mindenképpen illeszkedni, alkalmazkodni, szándékozol valamilyen szempontból, az lökte előt. Nyilván, hogy a film nem mondja azt, hogy ez ennyire egyszerű lenne, meg magától
értetődő
lenne.
Meg nem is állítja ezt, szóval, hogy mindaz, amit te most megfogalmaztál lehetséges értelmezésként, vagy feltételezésként, ezt mind ennek a társaságnak a viselkedéséből, válaszaiból vezeted le.
Tehát meg abból, hogy lehetőséget ad erre a film, de hogy igazából másra is lehetőséget ad.
Igen, de azt, tehát, hogy arról konkrétan semmilyen információt közvetlenül nem ad a film, hogy neki ment az eltűnt lánynak, az apjával, vagy a testvérével a múltban milyen kapcsolata volt. A lánnyal kapcsolatban mindenre csak abból tudunk következtetni, hogy az apának milyen a viszonya ezzel az újonnan megismert réves társasággal, akikhez hozzácsapódnak.
Igen, meg hát egy olyan attitűdből is lehet közelíteni a filmhez, ahol mondjuk valaki végig ezzel a megszállott keresés narratívával azonosul, mert abból a szempontból, hogy azt is lehet akarni, hogy így odaérjen, meg azt is lehet akarni, hogy érjen úgy oda, hogy ő megváltozik közben, de hogy közben ezek olyan típusú elvárások, amire maga a film elkezd rácáfolni azáltal, amikor egy olyan fordulatot iktat közbe, ami mondjuk összefüggésben áll azzal, hogy itt egy polgárháborús helyzetben lévő országban próbálnak egyik buliról eljutni a másikra, szóval, hogy ez nem egy elhanyagolható körülmény, de hogy így ezáltal igazából az az állítás fogalmazódik meg, hogy valójában nem lehet olyan típusú módon utazni, hogy akkor téged mindenképpen úgy változtat meg az utazás, hogy te elnyered a jobbik énedet, vagy most így igazából, hogy az utazásnak valamilyen szempontból a pedagógiai funkciója az kétségessé válik, hogy így meg lehet. Szóval, hogy annak mutatja magát a sírát, mint hogyha itt lehetne arról szó, hogy belső utazás fog megtörténni, meg hogy valamilyen szempontból nem a végcél lesz a lényeg, hanem az, hogy hogyan találja meg magát valaki, amiközben mást keres, de hogy sokkal inkább az fog bekövetkezni, hogy maguk a veszteségek, meg a megértés élmények, azok mind, hát igazából elbizonytalanításra kerül a néző, hogy ezeknek, hogy egy ilyen értelmezhető rendbe beleilleszhetőek-e, és nem csak mondjuk egy széthullás történik, vagy egy...
Hát igen, az egy fontos tulajdonsága szerintem a filmnek, hogy nem teljesen kitapintható, hogy mi az a pont, amikor valójában teljesen bizonytalan lesz mindenki számára a cél, hogy mi... Hogy hisznek-e egyáltalán még az eredeti önmaguk számára megfogalmazott célban, ami miatt utaznak, és így átformálódik kicsit egy ilyen önmagáért való utazás, meg egy ilyen önmagáért való keresés, egy ilyen céltalanság valójában.
Hát meg azáltal könnyű hozzákapcsolni például a Mad Maxhez, vagy ez a posztapokaliptikus zsánerhez, hiszen nem látjuk azt, hogy lenne törvényes rend, hogy lennének támpontok, hogy lenne valamilyen belakott táj, hanem egyszerűen csak egy üres, és még inkább kiürülő, és még inkább feldarabolódó, megszűnő világ az, ami be van mutatva a sivatag által, és igazából nincs más megmutatva, de valójában maguknak a karaktereknek a múltja sincsen megmutatva, szóval kicsit olyan, mintha ha múlt nélküli emberek keresnének valamit, igyekeznének valami felé, miközben nem megtalálnak dolgokat, hanem még több mindent elveszítenek, és nem odaérnek, hanem még inkább eltévednek, és meg lehet fogalmazni olyan olvasatokat, amik meg mondjuk így elkezdenek jelképeket keresni, meg elkezdenek valamilyen metafizikai keretezést alkalmazni azáltal, hogy a sírát az a menny és pokol határán egy nagyon vékony, keskeny út az iszlám vallásban, ami nagyon nehéz áthaladni, viszont annál könnyebb lehullani róla, és igen, valamilyen szempontból ott vannak ezek a jelenetek, amik jelképes módon is értelmezhetőek, de közben meg olyan, mintha a néző magát verné át, vagy nekem legalábbis volt egy olyan érzésem, mintha egy önbecsapás lenne az, hogyha ezeket mindenképpen jelképesen akarnám érteni, hiszen valamilyen szempontból olyan, mintha ezek így semmihez nem vinnének közelebb, hanem minden távolodna, esne szét, és a semmiből a semmi felé tartana, miközben meg lehet fogalmazni azt, hogy igen, azért veszítettem el azt a dolgot, amit most meg akarok keresni, mert ilyen voltam, és ehelyett lehet, hogy ilyennek kellett volna lennem, ezt nem értettem, most már értem, és mi következik belőle? Igazából olyan, mintha az lenne az állítás, hogy most már késő, hogy egyszerűen persze meg lehet érteni adott dolgokat, de ezzel a tudással már nem tudsz mihez kezdeni, mert késő van, és mondjuk ez a széthullás, szétesés, ez mondjuk ott is van, meg nincs is ott, hiszen amikor utaznak egy ponton, szólnak a külpolitikai hírek a rádióban, és kinyomják.
Igen.
Meg felhangosítják a zenét, meg mondjuk, ami talán az egyik legjobb jelenet, ott igazából az történik, hogy egy tragédiát próbálnak meg feldolgozni közösen, és eközben történik egy másik tragédia, szóval ott van valami, ami nincs jól, és amiközben megpróbálják ezt, ha nem is helyrehozni, de valamilyen szempontból korrigálni, igazából közben kezdenek el még inkább elromlani dolgok, szóval, hogy így, és ami mondjuk igazán különlegessé teszi magát a filmet, az meg sokkal inkább az, hogy mindig az érzékekre próbál hatni, akár a vizualitás szintjén, ahogyan maga a sivatag be van mutatva, és leginkább a zenével, a Kang Ding Ray-nek a technóra és ambientre építő, folyamatosan pulzáló, mindenhonnan szivárgó, mindent valamilyen szempontból adott pontokon megtöltő, átértelmező, eltakaró zenéje az, amit mondjuk olyan módon érdekes megtapasztalni, hogy a filmnek az első felében az apa az, aki semmilyen szempontból nem tud rákapcsolódni erre a típusú zenére, őt ez nem ez érdekli, ő meg akar találni valamit magában a sivatagba, és nem azért van itt, hogy magát, a sivatagot meg a zenét tapasztalja meg, és a nézőt meg valamilyen szempontból gyanúba keverheti az, hogy így eleinte olyan, mint hogyha maga a zene, meg ezek a buli jelenetek, azok érdekesebbek lennének, mint az, ami mondjuk így elkezd történni, meg bonyolódni, stb. De hogy így minden esetre olyan, mintha az apa eleinte belegyalogolna a nézői élménybe is. És valamilyen szempontból a néző is érezheti azt, nem állítom azt, hogy ez így általános értelemben így lenne, az én esetemben eleinte így volt, hogy még nem értem, hogy miért fontos az, amit ő keres, meg amit meg akar találni, mert itt van rengeteg ember, aki kapcsolódik egymáshoz, aki birtokol valamit, akinek van valamije, és ez az embertömeg eleinte valamilyen szempontból érdekesebb annál, mint hogy van valaki, akinek még egyszerűen nem világosak a motivációi. És ami meg kifejezetten egy kulcsmomentum, az az, amikor elkezd ő is mozogni egy jelenetben.
A zenére, igen.
Igen.
Az
igen.
Egy nagyon szép jelenet.
Igen, és ott nem csak arról van szó, hogy ő élvez valamit, amit addig nem élvezett, hiszen ahogyan elkezd rá mozogni, az valójában nem az élvezetről szól, hanem a megértésről, és valamit igazából nem megért, hanem elkezd megérteni, vagy valamihez elkezd kapcsolódni, és nem is igazán a zenéhez, hanem valamihez, ami őt most már körbeveszi meg, ami mondjuk a távolságokat kirajzolja azáltal, hogy a lánya az része lett valaminek, amihez neki nincs hozzáférése.
Hát, igen, meg hogy ugye emberek, akik lassan már cél nélkül, teljesen magányosan, részben vagy a néző számára múlt nélkül vannak valahol, amiről ők maguk sem tudják, hogy hol. Ez már önmagában lehet egy világvége allegória, és az a kevés, ami ott van, a vanásban van, és látja, hogy azokat az embereket összekötés képes valamiféle élvezetet, vagy akár a szeretetnek valamiféle megnyilvánulását megjeleníteni, abban már valójában zsigerileg, ösztönszerűen muszáj belekapcsolódnia ahhoz, hogy legyen valamije, mert éppen semmije sincsen.
Igen, és ami mondjuk az egész középkori apokalipszistól megkülönböztetni ezt a típusú világvégét, az valójában az, hogy itt nehéz elhinni az, hogy igazságos ítélet történne, amikor tragikus dolgok történnek, hanem valahogy a minden esetlegesnek tűnik, véletlenszerűnek, és mégis a film lehetőséget ad rá, meg a néző is valamilyen szempontból elkezdi kutatni magát a jelentést, meg az értelmet. Hát a keresésre, aki magát a filmet megtapasztalja, az is hát felszólításra kerül, inkább felszólítás helyett inkább azt mondom, hogy ösztökélésre, vagy valamilyen szempontból nehéz abba belenyugodni, hogy, ok nélkül értelmetlenül és értelmezhető következmények nélkül kezdenek el úgy történni dolgok, hogy az igazából a dolgok történésének a végéhez kezd el közeledni, vagy valamilyen szempontból egy... Hát igen, szóval, hogy... Mert mondjuk így a középkori fantáziában például a szenvedés kapcsán is van egy olyan elgondolás, akár a mártíromság kapcsán, vagy a szentek történetének a kapcsán, hogy a szenvedés az egy tanítómester, vagy hogy azáltal próbára tétel történik, tudást lehet általa megszerezni, de ha itt meg nem igazán ez érződik, hogy olyan, mintha lenne próbára tétel, meg megítéltetés, de hogy most így kinek mi a bűne, vagy hogy van-e egyáltalán, vagy hogy itt az igazságosság mit jelent, meg hogy az értelem mit jelent, az meg valójában teljesen képlékeny, meg így elmosódik, meg valamilyen szempontból ez frusztráló is lehet, szóval, hogy ez tényleg egy olyan típusú film, ami inkább ténylegesen megtapasztalni érdemes. Lehet benne keresni a mindenféle jelentést, értelme, de hogy úgy is működik az egész sirát, hogy, arra is felszólít, hogy, engedd el ezeket.
De akkor lépjünk is szerintem tovább. A következő példánk akkor a Pluribus, ami egy sorozat, aminek a készítője Vince Gilligan, és a főszereplőre a Sihon. Itt talán egy fokkal egyértelműbb, hogy mit értünk az alatt, hogy a világ végéről szól ez a sorozat. Sőt, visszakapcsolnék a beszélgetés elején idézett Mark Fisherhez, mert valójában itt az új világ, ami rögtön az első részben megteremtődik, az nem egy kapitalista világ, de izgalmas, hogy nem ez a legérdekesebb benne. Pedig már önmagában ez is nagyon izgalmas lenne. Az történik, hogy, az alaphelyzetben ezt a ponyva írónőt látjuk, Carolt, ő a főszereplőnk, akinek az élettársa Helen egyébként az ügynöke is, együtt mennek egy könyvbemutatóra, és akkor ezután a könyvbemutató után pedig egy kocsmába mennek, és egy ponton azt tapasztalják az este végén, hogy mindenki elkezd remegni, valamiféle sokba van, és leáll gyakorlatilag a világ, nem cselekvőképesek az emberek. Ez mindenkivel megtörténik, kivéve ezzel a Carol nevű nővel, akinek fogalma sincs, hogy mi történik, majd nem maradnak ebben az állapotban az emberek, sokan meghalnak, de a többség egyébként továbbra is él, csak teljesen máshogy fog viselkedni, mint előtte, ugyanis egy vírusnak köszönhetően igazából mindenki, aki a Földön él, egy ilyen kollektív tudatban egyesül, és mindenki tud mindent, amit már valaha egy ember felfedezett a világon, vagy amilyen információt hallott, és mindenki a boldogságra törekszik. Ezáltal egyébként az egyéniségek is elvesznek, mert ugye mindenkinek ugyanaz van a fejében, és mindenkinek ugyanaz a célja valamiféle kollektív boldogság, és hogy ez a vírus egyébként 12 emberre nem hatott a Földön, ezeknek, ennek a 12 embernek az egyike Carol.
13.
Bocsánat, akkor 13 emberről van szó. Igen, tehát annak a 13 embernek az egyike Carol, akikre nem hatott ez a vírus, és maradnak ugyanabba a valóságban, fejben. Tehát érzékelik, hogy megváltozott a világ, csak ők ehhez nem tudnak viszonyulni, mert ők nem egyesültek ezzel a kollektív tudattal, és úgy érzik, hogy vagy hát Carol...
Tehát viszonyulni tudnak hozzá, csak nem tudnak olyan módon a részévé válni.
Igen. Így pontos. És Carol egyébként találkozik is ezekkel az emberekkel. Ezt egyébként a az a társadalmi rend, meg azok, akik, hogy mondjam, intézik, vagy szabályozzák ezt az új világot, megengedik, mindenben próbálnak azoknak a kedvére tenni, akiket nem sikerült, ennek a 13 embernek, akiket nem sikerült bevonniuk ebbe a közös létállapotba, és mindent megtesznek nekik, bármit lehet kérni tőlük, és teljesítik a kívánságaikat, miközben azon dolgoznak, hogy legyen valami olyan szer, vagy olyan megoldás, amivel ők is egyesíthetőek. És az a nagyon izgalmas, hogy Carol, amikor ezekkel az emberekkel találkozik, akik szintén ugyanabban a cipőben járnak, mint ő, akkor azt tapasztalja, hogy valójában egyáltalán nem ugyanolyan elutasítóak ezzel az új világgal, mint ő, hiszen ők elhiszik azt az ígéretet, hogy itt mindenki boldog, és hogy ez valamiféle ilyen extatikus állapot, és hogy tulajdonképpen elérünk a földi paradicsomba. Ezt Carol nem hiszi el, ő meg akarja menteni a világot, az egyéniség elsőbsége és annak fontossága mellett akar kiállni, és elkezdődik ez a típusú küzdelem, amiben Carol megpróbál szövetségeseket találni, vagy szövetséges találni, de közben viszonyul valahogy azokhoz az emberekhez is, akik ugye beleegyesültek ebbe a közös tudatba, és velük is tartja a kapcsolatot, és közben Helen egyébként már az első részben, amikor ez az átváltozás történik, ő meghal, szóval hogy ő valójában Carol elveszti a szerelmét, és magányosan vág neki az elején ennek a harcnak, és ezeket a dilemmákat mutatja meg igazából a sorozatnak az első évada, hogy Carol fejében, aki egy ilyen, amúgy, hát úgy jellemezném, hogy kicsit ilyen magának való, sikeres amerikai nő, de hogy van egy ilyen
Van egy ilyen mogorva cinikus attitűdje, sikeres, de hogy valójában magának a nem tud örülni abból a szempontból a sikerének, hogy az olvasóit, meg a saját műveit is olyan, mintha nem tartaná túl sokra, de hogy ez meg nem derül ki, hogy ez mondjuk így egy valószínűleg inkább egy ilyen időszakos állapot, egy megrekedés, de hogy el van távolodva azoktól az emberektől, akiknek a leginkább és igazán ő örömet tud szerezni.
Igen, de amúgy azért is nehéz az ő valódi jelleméről leírást adni, mert hogy ugye ezek a dolgok az első részben derülnek ki valamelyest róla, hogy ő kicsit lenézi a saját olvasóit is, meg saját magát is, de egyébként utána az, hogy ő ezután a nagy átváltozási, világátváltozási folyamatban, vagy utána ő hogy viselkedik, mennyire mogorva, dühös, cinikus, stb., azt én nem ragasztanám az alapjelleméhez, mert hogy egy ilyen helyzetben egyébként teljesen szélsőséges viselkedések is normálisnak tekinthetőek valójában, és nem biztos, hogy az ő alapjelleméből következik az, hogy vége a világnak, mindenki teljesen bolond módon viselkedik hozzá képest, vagy hogy ezt ő így azonosítja be. Hát persze, hogy...
Tehát mindenki elutasító azzal kapcsolatosan, hogy itt, szóval nem is az van feltétlenül, hogy itt rajta kívül, aki még nem változott át, az így elhiszi ezt az ajánlatot. Valamilyen szempontból elhiszik, hiszen kérdéseket tesznek fel arra vonatkozóan, hogy milyen érzés. És utána meg egy megbeszélésen az át nem változottak, kiborulnak, hogy a dolgokat megmondani akaró amerikai fehérnő az, aki nem tesz fel kérdéseket, aki nem szerez ismereteket, viszont...
Örjöng, és ezáltal mindenkinek kavalkádot okozott, mert van egy ilyen jelenség is, vagy valamilyen belső működési szabály, hogyha valaki idegesen ráront ezekre az átváltozott emberekre, akkor annyira megijednek ettől ezek az átváltozott emberek, hogy kollektíve mindenki megint abban a sokba belekerül, ami az első átváltozáskor volt, és ebben belehalnak csomóan, tehát hogy csomóan ilyenkor így ott maradnak, akár milliók is.
Hát igen, véget ért a világ, és nem lesz dühös. És igazából nem is az van, hogy neked kontrollálnod kell magadat, csak is kizárólag, hanem valamilyen szempontból egy ponton túl olyan szinten marad egyedül a Carol, hogy, hogy mivel nem igazán tud kapcsolódni azokhoz, akik nem változtak át, ezért igazából az egyetlen személy az életében, az mindenki más marad, ez a mindenki más, pedig egy személy, egy személytelen kollektív tudat, igen. És igazából az a kérdés is megfogalmazásra kerül, hogy a magány az egy megfizethető ára ahhoz képest, hogy te...
Elveszted önmagad.
Hát meg nem csak önmagadat veszted el, hanem azáltal, hogy nincs kihez kapcsolódni, igazából minden más az hát nem marad értelmezhető, meg elgondolható. Szóval egy a Marc Ögének, egy francia antropológusnak van egy olyan gondolata, hogy valójában önmagunkat sokkal természetesebb a másokhoz való viszonyokon keresztül elgondolni, mint bármilyen másfajta elgondolási metódus választani ehhez képest, de hogy igazából ez az, ami könnyen jön, ami természetes. És itt is valamilyen szempontból nem értelmezhető az a át nem változottak számára, hogy miért kellene azt a világot abban a formájában visszahozni, helyreállítani, mi az, ami igazán megmentésre érdemes benne. Az egész sorozat úgy működik, hogy egy ilyen, hát van egy ilyen vitaszínház jellege, és ugye, ha már egyedül maradtál, akkor már igazából nehéz ugyanazzal a intenzív megszállottsággal viseltetni ez iránt a cél iránt, hiszen igazából az az állítás van megfogalmazva, hogy az emberi alapműködés az, hogy mindegy kihez, de kapcsolódni akarunk. Ez a mindegy kihez, ez persze egy az egyben nem igaz, de hogy valamilyen szempontból inkább az, hogy hát, hogy valakihez kell, vagy valakihez, aki erre nem tudom, alkalmasnak érződik. De amúgy szerinted maga a sorozat az magáról, az egyéniségről, meg a közösségről mit próbál állítani, vagy mi az, amit...
Amúgy nyilván, mivel, hogy Carol a főszereplő, ezért ő a legazonosulhatóbb, ez egy adottság, tehát, hogy az ő érzéseit, az ő félelmeit, az ő dühét ismerjük meg, sőt, ráadásul ugye a többiekét nem is nagyon tudjuk megismerni, vagy hát a másikokét, mert hogy ők pedig mind ugyanazt érzik mindig. Nem akarja a sorozat szerintem vonzóvá tenni az új világot a néző számára, szóval, hogy nekem ez még a dilemmáival együtt is, hogy érdemes-e az egyéniség fenntartása miatt egyfajta magányosságot választani. Még ezekkel a dilemmákkal együtt is én úgy látom, hogy ez egy ilyen kiáltvány, egy ilyen kicsit egy ilyen az egyéniség fontossága mellett kiálló műalkotás.
De közben ugye az van, hogy egy olyan korban, ami egy olyan állapotban, ahol nehéz azt érezni, hogy ne lenne fontos az egyén, vagy az egyéniség, vagy hogy valamilyen szempontból inkább az érződik, mint hogyha csak szubkultúrák léteznének, mint hogyha csak nem is az, hogy közösségek, hanem mondjuk sok esetben ezeknek a látszatai, vagy lehetőségei, szóval, hogy még az a sokféle közösség se feltétlenül közösségként funkcionál, hanem inkább valamilyen szempontból annak a ígéretét próbálja megfogalmazni, de hogy minden esetre ez a típusú, hát az egységnek a fantáziája valamilyen szempontból megvan, de én nem azt mondanám, hogy így az lenne a domináns, vagy hogy így az lenne a nem tudom, a megtapasztalható így a gyakorlatban. Épülnek erre nyilvánvalóan politikai gyakorlatok, nem tudom, a tömbökbe szerveződés, az ilyen egymáshoz való közeledésről szól valójában a mitológia, rítusok, ünnepségek, mindenféle szokásrendek, vagy konszenzusok, az általános műveltségnek az eszménye, mert ugye itt ezek így azáltal valósulnak meg, hogy ez a közeledés, ez így túlságosan jól sikerül, és ezáltal mindenféle távolság felszámolódik, és valamilyen szempontból ez próbál meg a dilemma tárgya lenni, hogy nem-e az van, hogy ami igazán emberré tesz, az az, hogy te képes vagy távolságot tartani, nem egyetérteni, nem is az, hogy nem osztozni bizonyos dolgokban, de hogy mondjuk így azáltal, hogy azzal az adott dologgal úgy kell osztoznod, ami tőled különbözik, hogy ezt a távolságot neked hát így munkát kell rakni bele, hogy ez a távolság, ez valamilyen szempontból megszűnjön, mert ugye mi történik a Sirádban? Azáltal, hogy így elkezd az apa mozogni a zenére, nem az történik, hogy ilyen villámcsapásszerűen, hogy na, most már értem a lányomat, hanem elkezdem érteni a lányomat, vagy egy kicsit lehet, hogy jobban értem ebben az adott pillanatban, mint korábban, mint évekkel ezelőtt. És vagy pedig úgy is értem, ahogyan addig nem értettem, mert hogy mondjuk így, a Sirát az mondjuk így abból a szempontból érdekes, hogy igen, ott is a jelentéskeresést, meg ezeket az ilyen mindenféle dilemmákat, hogy akkor most kivonulás van, vagy pedig pont, hogy valami bevonódás valamibe, ami igazabb, működőképesebb, szebb, jobb, stb. Szóval, hogy ott is megvan ez az együttlét, meg összekapcsolódás a tánc által, hiszen hogyha, hogy nem feltétlenül, hogy a zene az mondjuk ott azáltal lesz egy többedik főszereplő, vagy igazán főszereplője magának a filmnek, hogy az, amihez akik összetartoznak, képesek kapcsolódni, és igazából ez a kapcsolódási mód, ez egy ponton túl már nem bizonyul elégségesnek, hiszen maga a geopolitikai helyzet az kb. Úgy, mint egy slasher filmben, az így fogja, és hát így hát utána megy ezeknek az embereknek, de hogy maga a kivonulás az lehetetlenné válik azáltal, hogy az a világ, amit megpróbálnak kizárni, amit megpróbálnak valamilyen szempontból távol tartani maguktól, különböző okokból, amik nem igazán derülnek ki, az követi őket, körbeveszi őket, hogy így, hogy egyszerűen persze kinyomják a rádiót, de aztán már vannak olyan jellegű körülmények, amik nem szüntethetőek meg, a tánc által sem, meg mondjuk igen, ilyen kis közösségekbe szerveződés által sem. Szóval, hogy így a kívül lét lehetetlensége az, ami, vagy így az alternatívának a lehetetlensége az, ami mondjuk igazából ott a világ végének a megtapasztalhatóságát sokkal inkább adja, mint maga a sivatag, mint környezet. És magánál, a Pluribusnál meg nagyon sok mindenki hát egyedül marad azzal, hogy a világ végét, vagy átformálódását, vagy megszűnését, mint egy ilyen adottságot, hogy most így elfogadja, vagy tagadja. Hogy ellenáll, vagy valamilyen szempontból alkalmazkodik, belesimul, mert hogy igazából az a világ, ami véget ért, mivel egy tökéletlen világ volt, ezért persze ezerféle okból meg lehet fogalmazni azt, hogy te miért állj vele szemben, kritizáld, próbáld meg korrigálni. Szóval így az ellenállást így meg lehet indokolni, de igazából azért nagyszerű az a jelenet, amikor az át nem változottak azok valamilyenféle. Hát olyan, mintha így egy ilyen ENSZ paródiát mutatnának be, és így azért nem is az, hogy nem értik, hanem azért van az, hogy nem értelmezhető a világ helyreállítása sokak számára, hiszen az a világ, amiben léteztek, mivel az sem volt mondjuk így, hát nem tudom, szóval nem volt személyre szabott, meg nem volt úgymond egy matyóhímzés, szóval, hogy így ezáltal miért ne lehetne ugyanaz a válasz, ami eddig volt, hogy alkalmazkodni kell, meg el kell fogadni, meg bele kell nyugodni.
Hát ugye szerintem az egyik fő kérdés ezzel kapcsolatban az, hogy milyen megküzdési formát választasz, hogy embernek tekinted-e azokat, akik egyesültek ebben a kollektív tudatban, vagy pedig az emberiség ellenségeinek tekinted őket. Tehát, hogy nem mindegy a helyzet megítélése, mert ugye úgy néznek ki, mint az emberek, sőt, igazából az emberek változtak át ebbe az állapotba, és nehéz szerintem Carol szempontjából ennek a mérlegelés, hogy emberként tekintsen el.
Mert amúgy az történik, hogy az akarata ellenére nem változtathatják át, ennek nincs meg a technológiája, tehát amit ez a kollektív tudat megpróbál elérni, az az, hogy minden áron boldoggá tegye azokat, akik még nem változtak át. Meg...
Hogy át akarjanak.
Aha, igen, igen, szóval, hogy így magát ezt az ajánlatot, ezt számukra vonzóvá tenni azáltal, hogy saját elhatározásból akarjanak csatlakozni.
Igen. Azokat a kérdéseket teszi fel magának például Carol, hogy akkor most kiért küzdök? Magamért? Az emberiségért? Ki ellen küzdök? Az emberek ellen küzdök az emberiségért? Szóval, hogy ezek szerintem a legizgalmasabb felvetéseim, mert ugye ez nem mondódik ki, hogy az sem, hogy ők egyébként embernek tartják-e magukat, vagy emberként hivatkoznak-e magukra, és az sem, hogy Carol őket embernek látja-e. Nyilván közvetett módon az ezzel kapcsolatos dilemmái kiérződnek, de szerintem ez kifejezetten izgalmas, és valószínűleg izgalmas lesz a továbbiakban is, mert ugye terveznek még további évadokat.
Meg behoznak még egy karaktert, akit igazából két dolog tesz igazán érdekessé, az, hogy megszállott módon szeretné helyreállítani azt, ami addig volt, és igazából egyáltalán nem derül ki az, hogy így, hogy addig az ő személyes életében hogy mi volt, vagy mi az, amit így vissza akar nyerni, csak hogy így, hogy szóval, hogy egy ilyen merev tagadás az egész karakter, és valamilyen szempontból olyan, mintha csak egy akaratot látnánk, ami egyrészt elzárkózó, és amikor már nem az elzárkózást választja, akkor meg mondjuk így nyíl egyenesen tör bizonyos irányokba, de hogy igazából kiderül a nem tudom, neve, foglalkozás, stb., de hogy igazából ami igazán kiderül róla, az az, hogy ő hogy mit akar, és mi az, amire nemet mond. Vagy hogy így, hát azáltal, hogy nem megállás nélkül magukról referálnak a karakterek, hanem sokkal inkább megmeri azt csinálni a egyrészt a lassabb tempó, a hosszas építkezés, meg mondjuk egy vizualitásra erősen építő operatőri munka miatt is maga a sorozat, hogy nem az lesz a fontos, ami mondjuk ilyen expozíció szintjén, meg a nem tudom, ilyen elhintett információk nyomán jelentőséget nyer, hanem, hogy ahogyan adott helyzetekben szóval így a cselekvések maguk kezdenek el mesélni sokkal inkább a karakterekről, amik mondjuk olyan típusú cselekvések, ahol meg sokszor nehéz kivel interaktálni, hiszen van egy kollektív tudat, és van ő, vagy ők, de hogy így minden esetre ez valamilyen szempontból hát kihangsúlyoz olyan jellegű részleteket, amik egy más típusú történetben, egy másmilyen eszközökkel dolgozó sorozatban valószínűleg elvesznének.
Igen. Akkor zárjuk az adást szerintem. Mindkét a Táncos hivatagban és a Pluribuszt is nagyon ajánljuk megtekintésre, és most a szokásunknak megfelelően egy vers felolvasásával búcsúzunk, és nem sokára találkozunk megint. Sziasztok!
András László, mikor van vége? Akkor van vége, amikor vége van. És nem akkor van vége, amikor befejeződik, mert ha vége van, akkor még folytatódhat ugyan, de ez nem jelent semmit. És nem akkor van vége, amikor másút, máskor mással, ETC basznak, hanem amikor vége van. És nem akkor van vége, amikor észreveszik, hanem amikor vége van, és nem is akkor, mikor kimondják, vagy kigondolják, vagy elhiszik, vagy meglátják, hanem amikor vége van. És nem akkor, amikor valami új elkezdődik, mert attól, hogy vége van, még nem kezdődik el semmi sem. Vége nem akkor van, amikor szakítanak, otthagynak, összevesznek, elmennek, lelépnek, kirúgnak, kiugranak. Akkor van vége, amikor vége van. Amikor vége van, akkor van vége. Nem akkor van vége, amikor már nincs értelme, mert amikor már nincs értelme, akkor még lehet nagyon sokáig és nagyon rosszul. Nem akkor van vége, amikor befejeződik, mert lehet, hogy mikor befejeződik, még egyáltalán nincs vége. Nem akkor van vége, amikor véget akarnak vetni, mert amikor véget akarnak vetni, akkor még javában tart. Nem akkor van vége, amikor valami új elkezdődik. Attól, hogy valami új elkezdődik, még nem lesz vége, mert talán éppen ahhoz kell a valami újnak elkezdődnie, hogy ne legyen vége. Nem akkor van vége, amikor minden érv amellett szól, hogy vége van, és nem akkor, amikor ezeket az érveket fel is sorakoztatják. Akkor van vége, amikor vége van. Ha szerdán délután 3-kor vége lett, attól még lehet, hogy este 6-kor vagy csütörtök reggel ismét úgy érezzük, javában tart, és csak 2 évvel később, kedden délelőtt 10-kor leszünk benne biztosak, de vége nem akkor van, amikor biztosak leszünk benne, hanem amikor vége van. És lehet, hogy közben még azt hisszük néha, hogy úgy van, mint régen, pedig dehogy. Mindig úgy van, ahogy most van, most pedig vége van. Amikor vége van, akkor nehéz. Ezért van az, hogy egyesek abba hagyják, mielőtt vége lenne, mások viszont tovább csinálják, amikor már rég vége van.